Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sipos Ildikó. A következő percekben a 2021-es év főbb gazdasági eseményeit foglalom össze. Energiaáremelkedés, inflációs nyomás, elszálló költségvetési hiány, az egyensúlyi mutatók romlása, először fel, majd lefelé módosított GDP prognózisok. Röviden így foglalható össze 2021 a főbb tendenciákat tekintve. Tartsanak velünk! A koronavírus járvány óriási csapást mért 2020-ban a globális, az európai és a hazai gazdaságra. Az országok többsége több éves növekedés után először tapasztalta meg ismét a recessziót. 2020 évvégén azonban megkezdődött először külföldön, majd itthon is a koronavírus elleni vakcináció, így 2021 évelején már a járvány lecsengésében, az ellátási láncok, a turizmus és a fogyasztás fellendülésében, és így negatív hatások nélkül a gazdaságok felpattanásában bíztak az elemzők. A helyreállás és a növekedés el is indult, a mértékek azonban változtak az év utolsó hónapjaiban.
Azt a somás megállapítást szeretném tenni, hogy a magyar gazdaság újraindult.
Így értékelte a magyar gazdaság teljesítményét Varga Mihály egy konferencián. A pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek hozzájárultak a gazdaság újraindulásához.
Ugye információ, kommunikáció, hát ez érthető, az iparépítőipar, és hát a pénzügyi biztosítási tevékenység, a beruházások magas szintje folyamatos volt.
A 2021-es évben az igazi felpattanást az előző év azonos bázisáról az első negyedév gyengelkedése után a második negyedév hozta, amikor a KSH adatai szerint 17,8%-os volt a hazai GDP bővülése. Az árnyék azonban már nagyon korán megjelent az előrejelzési horizontokon. Ismét Varga Mihály pénzügyminisztert hallják.
Azzal kezdtem, hogy az egész előadás mögött ott van egy veszély, ez a vírusnak a veszélye. Intenzívebb lesz, erőteljesebb lesz, gyengébb lesz. Ezt ma nehéz kiszámítani, de hogy lesz, az mindenképpen megállja a helyét. És a másik dolog, amiben ugye most már elemzői és gazdasági egyetértés van, ez az inflációnak a veszélye.
Az év az inflációs nyomás mellett számos más nem várt jelenséget is hozott, részben a pandémia másodkörös hatásaként. Ilyen volt talán elsőként a már február-márciusban jelentkező globális csiphiány, ami miatt több európai és magyar autógyár is leállásra kényszerült. Szandányi Levente, a portfólió elemzője azt mondta, nyárra vált világossá, hogy a félvezető hiány nem csak átmeneti probléma.
A koronavírus járvány és a chip hiány egy rendkívül bizonytalan helyzetet hozott, amit magával a jelenséget a globális chip hiánnyal kapcsolatban mindenképpen el lehet mondani, azaz, hogy az a várakozás, amely szerint a félvezető hiánya csupán átmenet és rövidesen megoldódik, majd gyorsan megdőlt, az autóiparban ma már az általános vélekedés az, hogy a globális chip hiány 2022-ben is kedvezőtlen hatással lesz a termelésre, illetve egyre többen vannak azok, akik még ennél is pessimistább várakozásokat fogalmaznak meg a jövőre vonatkozóan. Ott van például Malcolm Penn, a Future Horizons iparági elemzőcég vezérigazgatója, aki nemrég úgy nyilatkozott, hogy a jelenség még 2023-ban is velünk maradhat, és erre a kimondottan borulátó várakozásra tett még egy lapáttal rá Gunnar Herman, Ford európai vezérigazgatója, aki úgy látja, hogy a globális csipjány még 2024-ben is fennállhat.
Az elemzők ugyanakkor szintén tavasszal egy újabb árupiaci szuperciklus kezdetét is jelezték. Szemán Ákos, a portfólió elemzője számolt be arról, hogy melyek azok az alapanyagok, amelyeknél elindult a jelentős 10-20-30%-os áremelkedés.
Alapvetően elég sok fontos nyersanyag van. Hogyha több kategóriára kellene felosztani, akkor lehetne olaj- és földgázipari termékekről beszélni, mezőgazdasági termékekről és bányipari termékekről. Ami idén látszik, hogy nagyon sokat emelkedett az árfolyam szintjén, az például a faanyag, amit ugye építkezéseknél, lakásépítésnél használnak, a palládium és a platina is részben, amiket inkább belső égésű autóknak az egyik ilyen alapanyag a katalizátorként szokták használni. Az etanol árfolyama is megemelkedett, amit például üzemanyagokban szoktak adalékként használni, meg oldószerként a vegyiparban. Az olaj árfolyama is nagyon sokat emelkedett, gyakorlatilag ez az egyik legfontosabb nyersanyag. A mezőgazdasági termékek közül nagyon sokat emelkedett a sertésnek az árfolyama, de például több növény is, például a kukorica vagy a repce is sokat emelkedett. Fogyasztói szemmel nézve ez nem egy kedvező jelenség, hiszen ugye a legtöbb alapanyag nagyon sok iparágban használatos, például a réz az egyik legszéles körben használatosabb nyersanyag. Ugye maga ez a szuperciklus, ez egy kicsit ilyen egzotikus kifejezés. Igazából itt arról van szó, hogy a legtöbb árupiaci terméknek az ára majdnem egymással párhuzamosan emelkedik, és azokat szokták szuperciklusnak hívni, ahol ez az áremelkedés tartósnak bizonyul, akár több éves folyamatról is lehet szó, és akkor ebben az esetben több évig emelkednek a nyersanyagárak, vagy tartósan magas szinten maradnak, majd elérnek egy csúcsot, és akkor utána elkezdenek lefelé menni. Minden ilyen szuperciklusnak megvannak a maga sajátosságai. Az előző, ami volt, az nagyjából az 1990-es évek végén kezdődött, és alapvetően az indított el, hogy Kínában megindult egy nagyon erős gazdasági fejlődési, iparosodási folyamat, illetve a fejlődő országokban is, és ez nagyjából a 2008-as gazdasági világválságig tartott, és akkor utána onnantól kezdve pedig lefelé mentek a nyersanyagárak, és gyakorlatilag 2008 óta folyamatosan csökkentek az árfolyamok egészen mostanáig, és ugye a mostani áremelkedések mögött is részben annak a hatása tudható be, hogy ugye volt a koronavírus járvány, fennakadások voltak az ellátási láncban, ugye nem feltétlenül tudtak mondjuk bányászni, vagy kevesebb volt a kitermelés mértéke, tehát ilyen problémák is szerepet játszottak.
Az alapanyagok árának emelkedése számos termékben már nyár elején megjelent. Drágulásnak indult itthon és a világpiacon is az étkezési és a takarmány búza ára. A szakmai szervezetek további áremelkedést prognosztizáltak. Erről Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt az Inforádiónak.
A nemzetközi árak addig fognak emelkedni, amíg a háttér fundamentumok nem változnak meg. Ugye mik ezek a legfontosabb fundamentum az, hogy nem csak Nyugat-Európában, hanem az egész világon egy ilyen spirál, áremelkedési spirál van a nyersanyagokra, gabonatermékekre, a kincsképző eszközökre, aranyra, minden ilyen termékre. Ennek következtében ugye az európai árak is magasan vannak. Ez a spirál, amíg a kínai felvásárlási hullám nem áll le, vagy nem lassul le, maradni fog, úgyhogy ha nem is ilyen ütemben, de áremelkedésre lehet még egy darabig számítani, abba pedig biztosak vagyunk, hogy ez a magas árszint, ami kialakult, az akár 2-3 évig is megmaradhat.
Folytatódott az üzemanyagárak emelkedése is. A benzin literenkénti átlagára júniusban érte el az első rekordot, amelyet további csúcsok követtek, majd literenként 500 forintot is meghaladó drágulás következett. Király István Dániel az áremelkedés hátteréről is kérdezte Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét.
Elsősorban a kőolaj áremelkedését lehet okolni itt a magas árak miatt. Gyakorlatilag a kőolaj ára is mintegy 3 éves csúcsra jutott. Ez némileg egyébként tompítja a dollár gyengülése, mert így is összességében ugye rekordmagas üzemanyag árakat láthatunk most a magyar kutatnál.
Az olajáron kívül mi mozgatja itthon az üzemanyagárakat? Mitől függ, hogy emelkedik vagy csökken? Mert nem mindig tapasztalható az, hogy a kőolaj árának emelkedésével vagy csökkenésével idehaza is változna az üzemanyagok ára.
A két legfontosabb tényező mindenképpen a kőolaj árának áralakulása, illetve a forint árfolyama a dollárral szemben. Gyakorlatilag, ha ezt a két tényezőt követjük, akkor viszonylag jól le lehet képezni azt, hogy miként alakulnak az üzemanyagárak. Emellett egyébként fontos szerepe van még annak is, hogy az adott üzemanyagféle árérzése, miként alakul a nyersolajhoz képest, bár ebben a tényezőben az utóbbi hetekben jelentős változást azért nem láttunk.
Hol lehet a drágulás vége, mi várható a közeljövőben a kőolaj árában, illetve az üzemanyagok árában idehaza?
Jelentős emelkedésre már nem számítok, azt gondolom, hogy a mostani árszint lesz alapvetően jellemző az év második felében. Gyakorlatilag a nyersolaj árában azt gondoljuk, hogy maximum 80 dolláros szint lehet az, ami elképzelhető. A dollár pedig valószínűleg gyengülhet még az euróval szemben és a forinttal szemben is, így ez a két hatás valószínűleg kiegyenlíti egymást. Tehát ami azt jelenti, hogy jelentős áremelkedés, ami már nem számítunk.
Nem fenyeget ez a drágulás a kereslet csökkenésével?
De mindenképpen van egy ilyen tényező is, ami ezt a hatást fékezheti. Itt nem is elsősorban egyébként a fejlett világra kell gondolni. Ugye ezek a mostani magas árak fejlődő világ esetében már komoly gondot okoznak, de hát elsősorban ez a kereslet csökkenés inkább a szegényebb régiókból jöhet a világban.
És hogyha azt nézzük, hogy idehaza az üzemanyagok vásárlásánál milyen lélektani határok vannak, közel vagyunk már ehhez? Mert hogy ugye vannak az autópályán olyan kutak is, ahol 500 forintos benzinárral hirdetik magukat.
Én egyelőre ezt nem tapasztalom. Jellemző egyébként valóban, hogy különböző pszichológiai határok vannak, ahol a keresletcsökkenés általában sokkal dinamikusabb, sokkal erőteljesebb, mint ezeken a határokon kívüli áremelkedés esetében. Egyelőre még az adatok nem mutatják azt, hogy jelentősen csökkenne a magyar kereslet, amiatt, hogy az árak ilyen magas szintre jutottak.
November közepén végül a kormány lépett és bejelentette, 3 hónapra 480 forinton rögzítik a normál benzin és a gázolaj árának felső határát. Nyár közepén a második negyedéves csaknem 18%-os GDP növekedés hatására több elemző felfelé módosította éves növekedési várakozását. Szuppán Gergely, a Takarékbank vezető elemzője akkor azt mondta, hogy 2021-ben akár 8%-kal is bővülhet a magyar gazdaság.
Hogyha csak az első fél éves teljesítményt tekintjük már, akkor 7,6%-os növekedést mutatott ki a statisztikai hivatal. Ugyanakkor technikailag, amennyiben nem lesz revízió az év hátralő részében, akkor matematikailag arra lehet számítani, hogyha stagnálna a gazdaság, már akkor kijönne a 6,8%-os növekedés idénre, már pedig mi nem számítunk stagnálásra, hiszen ugye tudjuk, hogy a harmadik negyedében tovább lazítottak, tovább enyhítettek a korlátozásokon, hiszen pont éppen a harmadik negyedév elejétől vették igénybe a védettségi kártyákkal nem rendelkező kis a szálláshelyszolgáltatásokat, az éttermek belső helyiségeit és számos más egyéb szabadidős tevékenységet, ami miatt várhatóan a júliusban és augusztusban még magasabb fokozatra kapcsolhat a gazdaság. Tehát mi arra számítunk, hogy továbbra is erőteljes marad a kilábalás üteme. Talán negyedéves szinten ez az ütem kevésbé lesz tartató, tehát kicsit lassabb lesz már a növekedés, de így is 1,5-2% közötti növekedések várhatók még a harmadik, negyedik, negyedévre, ami azt jelenti, hogy éves bázison a harmadik, negyedik, negyedében nagyjából egy 8-9%-os növekedés várható.
Júniusban a fogyasztói árak még csak átlagosan 4,6%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Az éves infláció ugyanakkor akkor még lassult az előző havi júniusi 5,3%-hoz képest. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke így értékelte a 2021-es évet még szeptemberben a Magyar Közgazdasági Társaság 29. vándorgyűlésén. A Magyar Nemzeti Bank elnöke levonta a pandémiás év tanulságait is.
Nagyjából 10 évet ugrott előre a technológiai futurológiával foglalkozók szerint a világgazdaság új szabályának az életbelépése. Ez a viharos tenger, ez a háborgó tenger, nagyjából az évtized, ami előttünk áll. Ketté vált a mezőny. Van 10-11, kicsit, hogyha még egy-két majdnem a vonalat már elér országot, és beszámítom, akkor 12-13 olyan ország az Európai Unión belül, nagyjából tehát a fele, ahol elértük a második fél év végén a 2019 év végi brutto hazai termék szintet. Magyarország az üdítő 10. helyen áll. Valójában bizakodásra ad okot az, hogy a múltkori válságot, tehát az amerikai-európai pénzügyi válságot, ami 2007-2009 között csapott le, de valójában Magyarországon 2008 őszén jelent meg, és a 2009-es évben jelentkezett a hatása. Nos, akkor az 6,5 évet igényelt, hogy annak a hatását kinőjük, visszahozzuk a korábbi 2008-as fejlettségi szintünket és egyfüles brutto hazai termék szintünket. Most 1,5 évben sem tellett, ha összeadnánk, akkor nagyjából 15 hónap alatt kinőttük a járvány és a járvány által kiváltott gazdasági válság hatásait. Nagyon gyors, V-alakú helyreállítást hajtott végre Magyarország.
Matolcsy György az év folyamán ugyanakkor többször arra is felhívta a figyelmet publicisztikáiban, hogy milyen pályát futhat be a pandémiát követő helyreállítási periódusban a magyar gazdaság, és ennek milyen kockázatai lehetnek. Matolcsy György július második felében közölt cikket a Magyar Nemzetben arról, hogy milyen pályát futhat be a pandémiát követő helyreállítási periódusban a magyar gazdaság. A jegybank elnöke azt írta, 2021 év végére reális lehet az, hogy eléri gazdaságunk a 2019-es évvégi teljesítményét. Az MNB elnöke szerint azonban ezzel még nem ért véget a teljes helyreállítás, mert még rendeznünk kell az egyensúlyi mutatókat és a felzárkózás folyamatait. Különösen fontos a csökkenő államadósságráta, valamint a költségvetési egyensúly 3% alatti értékének és a 3% körüli inflációnak a helyreállítása. Matolcsy György szerint minél több költségvetési forrást használ egy állam a helyreállításhoz, annál kisebb lesz az esélye a helyreállt növekedés fenntartására, mert a megbillent egyensúlyok idővel kikényszerítik a költségvetési megszorításokat. Mindez azt jelenti, hogy nem a költségvetés 3% feletti hiányából és újabb külső eladósodásból lehet és kell fedezni a teljes helyreállítás pénzügyi forrásait. Ezek a családok pénzügyi vagyonából és későbbi megtakarításaiból, valamint a bankrendszer és a jegybank mérlegéből belülről is finanszírozható tételek, fejtette ki a jegybank elnöke. Az ATV.hu-nak adott nagy interjújában Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, jelenleg nagyobb problémának tartja a növekvő inflációt, mint az államháztartás korábbi szinthez viszonyított magasabb mértékét. Emlékeztetett arra, hogy az államháztartási hiány tavaly kisebb volt nálunk, mint az uniós átlag, és jövőre is a középmezőnyben leszünk. Ezzel ellentétben a magyar infláció mértéke április-május-júniusban is a legmagasabb volt az Európai Unióban. A pénzügyminiszter szerint hiba lenne az államháztartási hiányt már 2022-ben 3% alá vinni, mivel ez megszorításokkal és a meginduló növekedés fékezésével járna. Nem véletlenül függesztette fel az erre vonatkozó költségvetési szabályt az Európai Bizottság, tette hozzá a tárca vezető. Varga Mihály arra reagálva, hogy Matolcsy György azt is felvetette, hogy szükség lenne a 2022-es költségvetés módosítására is mindezek függvényében, azt válaszolta, idézem, a költségvetés marad így, ahogy van, vicces lenne, ha a parlament által június 15-én elfogadott törvényt már júliusban módosítanák, úgyhogy az még nem lépett életbe. Az interjúban a pénzügyminiszter arra, hogy az ellenzéki pártok gazdasági tanácsadói szerint csak egy kirakata csata az MNB elnöke és a kormány között, vagyis a pénzügyminisztérium eleresztette a gyeplőt a költéseknél, mert jövőre választások lesznek, a jegybank elnöke pedig azért érvel a költések ellen, mert hogyha ismét nyer a Fidesz, megszorításokkal újra vissza lehet térni a 3%-os hiánycélhoz. Varga Mihály ezt határozottan cáfolta és közölte, ők lennének a legboldogabbak, ha 3% alatti vagy 0% közeli hiány lenne már 2022-ben, de ezt a gazdaság mostani állapotában felelőtlenség lenne meglépni, fogalmazott az ATV.hu-nak adott nagy interjúban Varga Mihály pénzügyminiszter. Az ősz már eszenciája volt a koronavírus válság okozta elhúzódó problémák negatív hatásainak. A Fitch Ratings Londonban bemutatott friss felülvizsgált globális előrejelzése rámutatott, hogy a kínálati oldalon kialakult szűk keresztmetszetek miatt a korábban vártnál valószínűleg lassabban növekszik idén a világgazdaság. A nemzetközi hitelminősítő októberben 2021-re 6%-os GDP növekedéssel számolt globális szinten, a korábban várt 6,3%-hoz képest. A felfelé mutató inflációs kockázatok miatt a szigorítás útjára léptek a világ jegybankjai, bár kamatot még nem emeltek. Az MNB is lépett itthon, júniusban 30 bázisponttal 1,2%-ra emelte az alapkamatot. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke jelezte, vége az alacsony kamatok korának.
Szeretném megismételni a monetáris tanácsnak azt az üzenetét, hogy a monetáris tanács a megkezdett kamatemelési ciklus mindaddig folytatja, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak, és az inflációs kockázatok a monetáris politikai időhorizontján újra kiegyensúlyozottá válnak.
Az MNB az ősz folyamán az alapkamat mellett az egyhetes betéti kamaton is újabb és újabb kamatemeléseket hajtott végre. Így december elején már 3,3% volt az irányadó ráta. Az év utolsó kamat döntő ülésén pedig újabb 30 bázisponttal 3,6%-ra emelték az irányadó kamatot, ami bő egy hónap alatt, már 180 bázispontos szigorítás. 2021 évvége az évelei optimista elemzések korrekcióját hozta. Az MNB jelezte, a gyors növekedés ellenére a vártnál kisebb mértékben bővül a magyar gazdaság idén és jövőre, míg az inflációs várakozásokban a korábbinál pesszimistább forgatókönyvre kell felkészülni. Azt követően, hogy szeptemberben 5,5, októberben 6,5, novemberben pedig már 7,4% volt az infláció itthon. Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztem.
Érdemi változást láthatunk, hiszen még szeptemberben még 6,5-7%-os GDP növekedést vártak az idei évre a jegybank szakértői, addig most már csak 6,3-6,5%-osat. Ugyanez csak néhány tized százalék pontos csökkenés jelent, de ugye azt is érdemes figyelembe venni, hogy szeptemberben már azért elég sok mindent ismertünk ebből az évből, és ez a néhány tized százalék pontos visszafogás az azt jelenti, hogy az utolsó negyed évre ez bizony egy elég jelentős fékeződést takarhat, hiszen ez az egy negyed év az, ami a változást tulajdonképpen jelenti. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy az idén ugyan nagyon gyors növekedése lesz a magyar gazdaságnak, hiszen ugye tavaly egy 5%-os visszaesést láthattunk, ehhez képest most egy 6% fölötti GDP bővülést, de azt is mondhatjuk, hogy ez a GDP bővülés a második fél évben a jegybank előrejelzése szerint legalábbis elég jelentősen lendületét vesztette. Ugye a harmadik negyed évben ezt láttuk is, és valószínűleg az MNB előrejelzése alapján a jegybank szakértői úgy látják, hogy a negyedik negyed évben ez a lendületvesztés ki fog tartani. Tehát a különböző problémák, gazdasági termelési problémák, amelyek a gazdaságot sújtják, azok a jegybank szerint láthatóvá válnak majd a negyedik negyedéves GDP előrejelzésben is. Ráadásul nem csak 2021-re húzta vissza az előrejelzését a jegybank, hanem jövőre vonatkozóan is. 2022-re az őszi előrejelzés a jegybanknak 5-6%-os GDP növekedés volt, ezt most 4-5%-ra módosítja. Továbbra is érdemi növekedést vár tehát a jegybank, de azért érezhető, hogy pessimistábbá vált a 3 hónap ezelőtti előrejelzéséhez képest.
Ugyanakkor az inflációs prognózisban is történt módosítás. Korábban is jelezte azt a jegybank, hogy tartós és erős inflációs nyomás várható, de úgy tűnik, hogy ez is a vártnál nagyobb lehet, bár azt is közölte a jegybank alelnöke, hogy vélhetően a jegybank álláspontja szerint a novemberi 7,4%-kal túl vagyunk már az inflációs csúcson. Itt milyen módosítás figyelhető meg?
Itt, ha lehet, akkor még jelentősebb kilátásdomlást fogalmazott meg tulajdonképpen a jegybank. Annyit érdemes hozzátenni, hogy azért a legnagyobb poént 2 hete már lelőtte Matolcsy György MNB elnök, hiszen a parlamenti meghallgatáson elárulta, hogy jövőre 4,7-5,1%-os éves átlagos inflációra számít. Ugye ezt, ha szintén a 3 hónappal ezelőtti előrejelzéshez hasonlítjuk, akkor ez óriási változás, akkor 3,5% körüli inflációt várt a jegybank 2022-re. Azért 3,5 körülről 5 körülre fölhúzni egy inflációs előrejelzést 3 hónap alatt, az azért nagyon szépen mutatja azt, hogy az egész világon, de Magyarországon is óriási mértékben romlottak az inflációs kilátások, és egyébként ezzel párhuzamosan 2023-ra is valamelyest magasabb inflációt vár a jegybank, pontosabban a bizonytalanságát ennek az inflációs pályának megnövelte, hiszen szeptemberben ilyen 3% körüli inflációt mondott viszonylag szűk sávval, most meg 2,5-3,5%-ot, tehát látszik, hogy a jegybank azért most már el tudja képzelni azt, hogy akár 2023-ban is az éves átlagos infláció még láthatóan a 3%-os inflációs cél fölött legyen.
A költségvetési hiány is jelentősen megugrott az év második felétől. Csak novemberben több mint 1000 milliárd forint terhelte a kiadási oldalt, amivel 3900 milliárd forintra duzzadt a deficit. A fiskális politika azonban decemberben behúzta a féket egy 350 milliárdos beruházási csomag elhalasztásával. Majd Varga Mihály pénzügyminiszter azt is bejelentette, hogy az eredetileg vállalt 5,9%-os GDP arányos hiánycélt 2022-ben 4,9%-ra csökkenti a kormány, vagyis az idei 7,5%-os hiány után érdemben nagyobb deficit lefaragásra készül a kabinet. Arról, hogy ez miként valósul indulhat meg 2022-ben? Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Ennek a részleiről egyelőre csak keveset tudunk. Az egyik elv emögött, ami a gyakorlatban jövőre meg fog valósulni, megvalósulhat, hogy nem költi el azokat a bevételeket csak részben, amik beérkeznek akár pluszban jövőre a költségvetésbe, és az állami kiadásokat fogják átnézni, főleg a beruházásokat, és valószínűleg, amit idén elkezdtek, beruházás befagyasztás vagy elhalasztás, az a program jövőre is folytatódni fog, de hogy ez pontosan mit fog érinteni, arról egyelőre nincs információnk. Én arra tippelnék, hogy a jövő költségvetésben szereplő 550 milliárd forintos beruházási alapból nem fognak bizonyos tételeket elkölteni.
Azt ugyanakkor hangsúlyozta Varga Mihály, hogy számos olyan intézkedést, amelyet még idén bejelentettek, és jövőre kívánnak megvalósítani, tehát az SZIA visszatérítés, a 25 év alattiak SZIA mentessége, vagy ami a 13. havi nyugdíja kifizetését illeti, ehhez tartani fogja magát a kabinet, akkor ezek szerint mindenképpen csak a beruházások oldalán lehet bármit is lefaragni?
Most nagyon úgy tűnik, igen, meg nyilván majd még akár a bevételek oldalán is lehet még mozgástere, hogyha adót akar emelni a jövő év második felében, főleg ugye választások utáni időszakról beszélünk. Most egy határozott ígéretet tett a részben a piacoknak és a befektetőknek a kormány, hogy a vártnál nagyobb hiány lefaragást hajt végre. A másik üzenet pedig, igen, ahogy említette, az, hogy nem érinti a közvetlenül a lakosságnak szánt, háztartásoknak szánt plusz 100 milliárdokat ez az intézkedés sorozat. Ugye itt az SZIA visszatérítés az egyik legnagyobb összeg, jövő év februárjában 600 milliárd forintos plusz fizet ki a családoknak a kormány, de van a 2% ponton magasabb nyugdíjemelés, ez 80 milliárd forintos összeget jelent, és az, hogy kifizetik már jövőre egyben a 13. havi nyugdíjat, nem pedig csak két hetet, ez megint további 160 milliárd forintnyi kiadás, akkor vannak egyszeri bértámogató intézkedések, mint például a fegyverpénz, az is 150 milliárd forintos kiadás, és ugye voltak olyan az elmúlt években sorozatban olyan bejelentések, amik a különböző állami szférában dolgozóknak a bérét emelik meg, ez is több 10-100 milliárd forintokban mérhető. Ezek azok az intézkedések, amihez várhatóan nem fog hozzányúlni a kormány, és részben egyébként a kettő össze is függ annak érdekében, hogy erre legyen költségvetési fedezet, és emiatt önmagában ne szálljon el a költségvetési hiány.
Az elmúlt percekben a 2021-es év főbb gazdasági eseményeinek összefoglalóját hallották. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.